Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal, mai ószövetségi igeszakaszunkból, az Ámos próféta könyve 6. részéből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk végig, illetve olvassuk együtt, akinél itt van a Szentírás, kérem, hogy keressük meg együtt Ámos könyve 6. fejezetét. Elolvasom mind a 14 verset. Hallgassuk meg nyitott szívvel, hogyan szól hozzánk Isten igéje ezen a helyen. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét, onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a filiszteus Gádba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e a területük a tiéteknél? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat és a hizlalóból a borjúkat. Hárfa kísérettel dalolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Önmagára esküdött az én Uram az Úr. Így szól az Úr a seregek Istene. Utálom Jákob kevésségét, gyűlöm palotáit, prédára vetem a várost mindenestül. Ha 10 ember marad meg egy házban, azok is meghalnak. Ha fölemeli valakinek a holttestét, a nagybátyja vagy a rokona, hogy kivigye a házból, akkor odaszól annak, aki a ház belsejében van. Van-e még valaki veled? Az így felel, nincs, és hozzáteszi, csitt, ki ne ejtsd az Úr nevét. Mert íme az Úr parancsára darabokra zúzzák a nagy házakat, a kis házakat pedig törmelékké. Futhatnak-e kősziklán a lovak? Fel lehet-e azt szántani ökrökkel? Ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé. Örültök Lódebárnak, és azt mondjátok, a magunk erejével foglaltuk el Karnaimot. Én majd egy népet indítok ellened, Izrael háza, így szól az Úr a seregek Istene, amely sanyargat benneteket, a Hamádba vezető úttól le az Arábá völgyig. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban forduljunk oda a mi Urunkhoz. Édesatyánk, a te szent színed előtt csendesedünk most el. Téged magasztal a szívünk a te hűségedért, szeretetedért. Ugyanakkor megrendül a mi lelkünk, amikor olvassuk mindazt, amit elénk társz a próféta idejéből. Urunk, taníts minket, hogy napjainkat úgy számláljuk, hogy Isten félő, bölcs szívhez jussunk. Urunk, te ismered az életünket. Most is tudod, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, mit forgatunk a szívünk mélyén. Ismered az elmúlt hetünket. Köszönjük, hogy magad elé engedsz minket. Köszönjük, hogy van szavad, méghozzá megújító és gyógyító szó, de olyan szó is, amely leleplezi, miben hasonlítunk mi Ámos korához. Hogy nézünk szembe ugyanolyan kihívásokkal, mint az akkori Izrael. Hogyan nyögünk sokszor, sóhajtozunk, és nem veszük észre, hogy saját bűneink következményét isszuk és aratjuk. Kérünk, könyörülj rajtunk. Add meg, hogy értsük és befogadjuk a te beszédedet. Könyörülj, édesatyánk, hogy ne menjünk úgy haza, ahogy jöttünk. Hadd találkozzunk a te igazságoddal és szereteteddel, hadd találkozzunk bűn leleplező igéddel és a kegyelmet felragyogtató evangéliummal. Hadd találkozzunk veled a templom csendjében most, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok. Hadd álljunk meg, és legyünk készek engedni a te szavadnak. Köszönjük, hogy kegyelmesnek, irgalmasnak ismerhetünk. Köszönjük, hogy most is tudhatjuk, nem bűneink szerint kívánsz bánni velünk. Ami bűneink szerint a te fiaddal bántál, ott a Golgota keresztjén. Az ő nevében kérünk, légy itt, és áldott szent lelkeddel, hatalmasan, dicsőségesen, munkálkodj mi bennünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben az órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Ámos próféta könyve 6. fejezetének 10. versében. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Ha fölemeli valakinek a holttestét, a nagybátyja vagy a rokona, hogy kivigye a házból, akkor odaszól annak, aki a ház belsejében van. Van-e még valaki veled? Az így felel, nincs. És hozzáteszi, csitt, ki ne ejtsd az Úr nevét. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Talán szokatlan lesz, kedves testvérek, de Ámosnak ez a proféciája és a körülöttünk zajló események egy Petőfi sort, jól ismert sort juttattak eszembe a Nemzeti Dalból. Itt az idő. Itt az idő most vagy soha, hogy megvalljuk Jézus Krisztust, vagy örökre hallgatni fogunk róla. Itt az idő, hogy megvalljuk őt, akire szüksége van, a családunknak, a munkatársainknak, a nemzetünknek és Európának. Itt az idő, hogy ne engedjünk a csitnek, azoknak a hangoknak, amelyek le akarnak beszélni minket a megszólalásról, a bizonyságtételről, Jézus Krisztus megváltó, megmentő szeretetének megvallásáról. Hogyan jutottunk ide, hogy eltűrjük, sőt engedjük, hogy a kimondott, kimondatlan világi tiltó szó érvényre jusson? Csit, ki ne mond az Úr nevét, ki ne ejtsd az Úr nevét. Többektől hallottam már, és én is tapasztaltam ilyet, amikor hitoktatás szervezésében fogtunk, például előző gyülekezetemben is, hogy vannak, akik azt mondják, például iskolavezetők, hogy tilos téríteni. Csit. Ki ne ejtsd az Úr nevét. Hogy jutottunk ide, hogy ezt eltűrjük, testvérek? 25 évvel a rendszerváltozás után. Akkor legalább volt valami, amire hivatkoztak, marxista-leninista ideológiára. De ma, tegyem hozzá kicsit keserű és remegő szívvel, hogy még azért az iszlám nevében nem tiltják, hogy kimondjuk. De akkor miért nem mondjuk? Miért fogadjuk el, hogy tényleg erről téríteni nem szabad? Ki nem mond az Úr nevét? Itt az idő. Itt az idő, testvérek, mert el fogjuk játszani az utolsó lehetőségét is annak, hogy megvalljuk, kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Itt az idő, hogy teljes meggyőződéssel kimondjuk bárhol, bármikor, amikor a lélek késztet és alkalmat ad rá, Jézus Krisztusra van szükséged, testvérem, barátom, munkatársam. Jézus Krisztusra van szükséged, és a nemzetnek is, és Európának is. Tilos téríteni? Miért? Mi rosszat árul az evangélium? A bűnbocsánatban és az örök életben mi káros a társadalomra? A bűnbocsánatban és az örök életben mi árt? ennek a kontinensnek. Persze tudom, ilyenkor jönnek az érvek, ti is találkoztok vele, de Jézus nevében mennyi szörnyűség történt már a történelemben? És sorolják a példákat, a szomorú és valós példákat. De akkor meg lehet kérdezni, mit gondolsz, akik Jézus nevében erőszakosak voltak, akik Jézus nevében netán öltek, azok megtért hívő emberek voltak? Nézzetek Pálra. Pál a megtérése előtt milyen volt? Erőszakos. Bebörtönözte a keresztényeket, megölette őket, és a megtérése után, mint egy szelíd galamb. Akkor melyik a keresztjén? A megtérés előtti Isten hívő buzgó farizeus, vagy a megtérése utáni pálapostól? Ne hagyjátok magatokat lebeszélni, testvérek! Szörnyű példák vannak a történelemben, de aki megtért és az Úr újjászülte, annak az életében nem tudod kimutatni, hogy erőszakoskodna, meg háborúra uszítana, meg durván és kegyetlenül akarna bárkit is megtéríteni. Csak az a baj, hogy mára már a megszelidült hívő emberek nem tudják, mi a küldetésük. A valóban megtért hívő emberek hallgatnak, és belesimulnak ebbe a világi parancsba, csitt, csak ki ne ejtsd az Úr nevét. Föl kéne ebből ocsúdnunk, testvérek. Ha más nem, akkor százezrek és milliók fognak fölrázni bennünket. Csak idő kérdése, akik aztán már keményen azt mondják, hogy csitt. Mert egy másik Úr nevét mondhatod csak ki. Itt az idő, hogy megvalljuk, kicsoda nekünk az Úr Jézus Krisztus, és hogy az a bűnbocsánat, amit ő drága véren megszerzett, és az az örök élet, amit felkínált, nem hogy káros lenne, nem hogy ártana, hanem az egyetlen megoldás. Egyetlen reális és bátorító, vigasztaló jövőkép a családnak, a nemzetnek, de akár az egész kontinensnek. Nézzük csak meg most közelebbről, milyen különös, feszült helyzetet tár elénk ez a profécia. Ámosról tudni kell, hogy egy pásztorembernek vallja magát, aki Júdából, a déli országrészből megy föl északra, amit akkor Izraelnek hívnak. Körülbelül Krisztus előtt 760-ban, tehát a 8. században járunk. Azért megy Ámos, hogy hirdesse az Úr üzenetét. És tudjátok, mi az üzenet? Ha magatokban bíztok, és minden számotokra a jólét, az Úrral és a szegényebbel nem törődtök, egy idegen nép árasztja el az országotokat. Nem véletlenül fedeztek fel párhuzamokat az akkori kor és a mai napjaink között. Igen, akkor bizonyos második Jeroboám uralkodott Izraelben, politikai és katonai értelemben megerősödött Izrael, akkor még távol volt Asszíria, mint birodalom, sőt a szomszédos Damaszkuszt leverte, meggyengítette a hatalmát, így Szíria erőtlenedése miatt Izrael újra növelhette a területeit, sőt egészen a salamoni határokig tudott újra terjeszkedni, gazdaságilag felívelőben volt, jólétben élt, legalábbis a nép egy része, egy rétege, de ugyanez a rész és réteg mérhetetlenül elbizakodott, és a szegényeket elhanyagolva, sőt törvényes jogaikat kiátszva és sárba tiporva élte a maga kényelmes életét. Erre utal itt a 12. vers, így olvastunk. Ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé. Azokat a törvényeket, amelyek a szegényeket védték volna ott Izraelben, a gazdagabbak, a középréteg is, ahol lehetett, mind kijátszotta, és a szegények nyomorúságát meg nem hallotta. Az Úr pedig a szegények pártfogója. És nem sokáig tűri ezt. Különösen nem a saját népe köreiben, testvérek. ítéletet tart a saját népén. Ne gondoljátok, hogy mi is majd úgy károlyrendbe körülnézhetünk, hogy mások, igen, azokat meg kellene, hogy fegyelmezze Isten, mert ilyenek meg olyanok, népek, politikusok, pártok. Ne gondoljátok, hogy Isten velük kezdi. A saját népével kezdi. Mert minket nagyon szeret. Rajtunk kezdődik az ítélet. Mert mi itt Európában bizony megkövérettünk. Lelkileg, szellemileg megőgösödtünk. Azt gondoljuk, bár nem mondjuk ki, de végül is mi építettük fel ezt a kultúrát. Emberi erővel, bölcsességgel, ügyességgel, intelligenciával, műveltséggel növeljük még az Isten országát is. 13. versben egy szójátékkal teszi helyre ezt a nagy bizakodottságot, elbizakodottságot a próféta. Azt mondja, hogy örültök Lodebárnak, és azt mondjátok, a magunk erejével foglaltuk el, és igazából a település neve az Lodábár, de így elváltoztatva azt jelenti körülbelül magyarul, hogy ezt mondja ki az Úr, a magatok erejével elfoglaltátok a nagy semmit. Ez a Lodebár jelentése. Nagy semmit. Mire mentek nélkülem? Ti foglaltátok el? Ti építettétek fel? Valóban azt gondoljátok? Nélkülem? Nélkülem így élhetnétek, ahogy éltek? Ilyen épületeitek, ilyen templomaitok, ilyen kultúrátok, ilyen gazdaságotok lenne? Ennyi ennivalótok volna? Bizony azt mondja az Úr Jézus, aki magát felmagasztalja, megaláztatik. És aki magát megalázza, azt Isten felmagasztalja. És Péter apostol megerősíti, Isten a gőgösöknek ellene áll, de az alázatosaknak kegyelmét adja. Tényleg ti építettétek fel, amire olyan büszkék vagytok itt? És hány szegényebb népet zsákmányoltatok ki közben? Amikor mindig eszembe jut, hogy mondhatnánk mi magyarok, persze, hát nekünk nincsenek birodalom, nem volt soha nagy birodalmunk, nem voltak gyarmataink, de azért mi is tudjuk, testvérek, hogy amikor akár csak veszünk egy kiló déli gyümölcsöt, amögött mennyi veríték van, és mennyi olyan munkás ember ott valahol délre tőlünk, több száz vagy több ezer kilométerre, akinek a szemét kiszúrják egy pár fillérrel. És mi olyan nyugodtan megesszük azért ezeket a gyümölcsöket. Itt szóba kerül, azt is mondja a próféta, hogy na, ti kenegetik magatokat. Most ebben ne is menjünk bele, miből csinálják ma az illatszereket, meg a krémeket. Ha más nem, akkor hány állatot kínoznak meg ezért. De mi azért nyugodtan kenegetjük magunkat. És igenis, különösen szól nekünk protestánsoknak ez az ige és ez az ámósi helyzet, mert ma Európában is az egész világon a leggazdagabb országok azok a protestáns gyökeri országok. Svájccal elkezdve az Egyesült Államokig. Ott, ahol sok-sok újjászületett hívő volt, és még mindig van. És ugyanúgy szól a hívőknek ez a történet és ez az ige, és úgy talált engem is, mert mi meg azt hiszük, mintha mi építettük volna föl a hívők közösségeit, akik valóban hívők, akik újonnan született, megtért hívők. Mintha mi tudnánk ezt eldönteni, sőt, nekünk volna hatalmunk arra, hogy szíveket nyissunk meg, amikor a mi szívünket is Istennek kellett megnyitnia. Mert ha te hívő vagy, ha te valóban megtért hívő vagy, akkor nagyon jól tudod, hogy a magad erejéből sose tértél volna meg. Nem is akartál megtérni, hogy én sem. Pontosan az a hívő ember, aki tisztában van Isten végtelen kegyelmével és azzal, hogy ő cselekedett, nem én. Ő választott ki, és nem én őt. De mi olyan büszkék tudunk lenni, protestáns hívők, mi építjük az Isten országát ezen a világon. Vajon mi adunk erőt a lélek kardjának, amely az Isten beszéde? Mondja Pál apostol. Hát, ha más nem, nekem tudnom kell, és mindenkinek, aki lelki pásztor, hogy ha az Úr lelke nem munkálkodik, én itt bármit mondhatok, nem jut el a szívetekig. Semmi nem fog történni. Semmi. Nem mi adunk erőt a lónak, ahogy Jobb megkérdezi, vagy Jobb könyvében van egy ilyen kérdés, hogy avagy te adsz erőt a lónak. Nem mi, testvérek. Bizony Ámos kortársai ott Izraelben nagyon büszkék voltak magukra, a jólétre, a békességre, a nagyobb területre, amit megszereztek, a szegényebbel szemben pedig lábbal tiporták a törvényt és a jogot. Ezért ki kell mondani a félelmetes proféciát, ezért olvassuk így Isten szavait a 14. versben. Én majd egy népet indítok ellened, Izrael háza, így szól az Úr, a seregek Istene, amely sanyargat benneteket. És tudjátok, amikor Ámos látja a jövőt, hiszen körülbelül 40 évvel ezután történik meg, amikor az asszír birodalom végül is leigázza Izraelt és elhurcolja fogságba. A proféta tehát látja előre a jövőt és belelát egy jelenetbe, ezt most mindjárt még egy picit elemezni fogjuk, akkor már, amikor jön az asszír sereg, akkor valóban félelmetes lesz kimondani az Úr nevét. Akkor már félelmetes lesz kimondani. És tudjátok, óhatatlanul az embernek eszébe jut, mert olvassuk a híreket, eszembe jut egy svéd női érsek, aki nyilatkozza, hogy innen meg onnan vegyük le a keresztet a templomainkról, nehogy zavarja a mohamedán migránsokat. Magyar közéletben, iskolában, munkahelyeken, egyre többször hallani ilyet, amit már részben idéztem. Ja, karácsony közeledik, igen, ünnepség lehet, csak nehogy hittérítés legyen. Csit. Ki nem mond az Úr nevét? Pedig itt az idő, most vagy soha, rabok leszünk, vagy szabadok? Igen, ez a kérdés, választhatok. Megvalljuk-e Jézus Krisztust, akinek egyedül van hatalma arra, hogy minket, gyerekeinket, unokáinkat megmentsen? Személyes, családi és nemzeti kérdés egyaránt. És ő világosan fogalmaz a Máté 10.32-ben, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Nemhogy nem szabad, hanem kötelező szeretettel téríteni, testvérek. Észhez téríteni. A társam, a családom, a nemzetem. Ha valaki olyan helyzetben van, akkor akár Európát. Észhez téríteni. A missziói parancsot nem vonta vissza az Úr Jézus, menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Nem erőszakkal, hanem az ő lelkére hagyatkozó, és belőle merítkező szeretettel. De ez térítés. Igenis, térítés, ez a dolgunk. Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megválogatva az eszközöket. A szeretetből, mint kötelékből, soha ki nem lépve, ahogy tanítja az Új Szövetség. Mert ha ezt nem tesszük, igaza lesz egy bizonyos Stofán Györgynek, akitől most idézek, a neten a migrációval foglalkozó egyik honlapon találtam az írását. Keleten és nyugaton ismeretlenné tették Istent, a keresztény értékeket, az élet egészét biztosító erkölcsi értékrendet. Vakká tették Európát röpke 50 év alatt. És ez a vak Európa ma fehér botjával vagdalkozik jobbra és balra, de egy irányba halad, a szakadék felé. Idézet bezárva. De testvérek, valóban van kiút. És nem csak azért, mert illik valami jót is mondani egy ige hirdetés vége felé. Méghozzá azért van kiút, mert ennek a mai igénynek is van egy mélyebb üzenete, amit még most szeretnék elmondani. Ott az ostromlott városban, ahova most belelát Ámos próféta, és egy jelenet megidéződik előtte, körülbelül Krisztus előtt 722-ben, ott egyszer csak lát egy embert, aki bemegy a már félig meddig lerombolt házába, a rokonait keresve, egy csomó halott között mozogva, azokat előkészítve arra, hogy valamilyen módon majd végső búcsút vesz tőlük, és ott egyszer csak talál egy túlélőt, és reménykedve megkérdi, van-e itt még valaki veled? Nincs, mondja az a másik, de gyorsan hozzáteszi, ki ne ejtsd az Úr nevét. Miért? Lehet, hogy azért, mert látva a sok halottat, a rokon keserűen szólhatna az Úr ellen. Érthető lenne ebben a helyzetben, nem igaz? A pusztítást, az asszír pusztítást látva, a rengeteg halott között szólhatna keserűen is ez a rokon. De akár hálát is adhatna valahogy így, de jó, hogy legalább te túlélted. Hála legyen az Úrnak. Így miért nem mondhatná ki az Úr nevét? Azért, testvérek, mert az Úr ítéletének napján még felhívná magukra az Úr figyelmét. Ez lehet, hogy furcsának tűnik, de az ószövetségi ember úgy gondolkozott, és ebben igenis nagyon jól gondolkozott, hogyha kimondjuk az Úr nevét, azzal megszólítjuk őt, és jön. Ezért van a 10 parancsolatban, hogy ne mondd ki hiába, fölöslegesen. Ha kimondod, akkor számolj vele, hogy jön, hogy odafigyel. De ott az ítélet napján, azt mondja a próféta, ott az ítélet napján félni fognak, mert örül, hogy túlélte, és fél, hogy mi lesz, ha Isten ítélete minket is megtalál. Szinte mindenki meghal, csoda, hogy élünk. Mi lesz, hogyha egyszer csak kimondjuk az Úr nevét, és jön, és észreveszi, hogy ti se vagytok jobbak, hogy ti még éltek? Ezért nem merik kimondani. Nem merik kimondani az Úr nevét, még hálódásban sem, semmilyen formában. Értitek? Mert van egy szent istenfélem bennük, mert szembesültek az ítélettel, és tudják, hogy jogos az. Tisztelik az Úr nevét, és tudják, mire való az Úr neve. Arra, hogy imádkozzunk, arra, hogy imádjuk őt, arra, hogy meghódoljunk előtte. De nyilván itt ebben a szörnyű katasztrófában, amit átélnek, itt félnek, jaj, inkább Uram, most ha lehet, ne vegyél észre. Mert tudják, és tudnunk kell nekünk is, hogy az Úr elhatározott ítéletét nem lehet visszatartani, testvérek. Nem lehet leállítani. Ők így próbálják elhárítani a veszedelmet, hogy csendben maradnak, és nem szólnak. Nem említik az Úr nevét semmilyen formában. Itt, ezen a napon. De tudjátok, azt értettem meg, hogy ugyanezt teszi a mai ember is. Ó emberi ösztöneinkben élve, kényelmet, jólétet hajszolva, a szegényekről teljesen elfeledkezve, mi is kimondjuk ám, ki ne mond az Úr nevét. Mert nem akarjuk, hogy szembesítsen a bűneinkkel. Nem akarjuk, hogy szembesítsen. Tudjátok, vannak azért még mások is ezen a világon. Hadd mondjam el, most olvastam, illetve hallottam egy lelkész kollégától. A szegény, de komoly hívő etióp luteránusok minden kapcsolatot megszakítottak a svéd luteránus egyházzal. Az említett érseknő különböző nyilatkozatai, és egyébként is, hogy így mondjam, furcsa életvitele miatt. A szegény, de komoly hívő etióp luteránusok. Mit gondoltok, kik kedvesek az Isten szemében? A gazdag, jólétben élő, büszke svédek, vagy az éhező, de az Úrhoz ragaszkodó etiópok? Igen, itt Európában az a divat, már az egyházban is, csit, ki nem mond az Úr nevét? Tusoljuk el, hallgassuk el, némítsuk el, minél szélesebb körben. Az oktatásban, persze, nem kell oda Biblia. A médiában csoda, hogy még egyáltalán kimondhatjuk néhol-néhol, de mellé tesznek sok olyan információt és olyan sötét, okkult és ezoterikus tanokat, hogy a hallgató még véletlenül se tudjon elcsendesedni egy kicsit, ha az Úr Jézusról van szó. Sajnos a tudományban is, bár nem szeretnék senkit sem megbántani, ne értsétek félre, de nagyon sok esetben ott is a teremtés csodáinak elhallgattatása a cél. És személyesen nem tesszük meg? Az úrvacsora előkészítőket alig tartjuk, valaki fölhívta a figyelmünket rá, hogy országosan alig-alig vannak előkészítők, és legyünk őszinték, nálunk is tartunk egy csütörtöki alkalmat, sokszor ott sem az úrvacsorára készülünk, idejövünk az urasztalához, és tulajdonképpen kimondatlan is ezt mondjuk, hallgass Jézus, ne beszélj a bűneinkről. Ne leplezd le se hívő, se hitetlen gőgömet, mert mindkettő van, mindkettő jellemez bennünket, nem csak Ámós kortársait. Van hívő és van hitetlen gőg, ami jellemzi az életünket. A hitetlenekről persze könnyű mindig beszélni, meg kívülvalók, de azért egy példaként mondok, valamit olvastam, most már az Európai Bizottságban munkálkodó Navracsics Tibor nyilatkozta, akkor megkérdezték a nyugat-európai vélekedésekről, ő hogy látja, azt mondta, hogy ebben az egész migráns kérdésben a nyugat-európai vezetők meggyőződéssel vallják, hogy ők tisztességesen járnak el. Tehát ők nem naívak, ők tisztességesek. Így kell hozzáállni a szegény menekültekhez. Nem tudom, értitek-e? Istent már kizárták, templomokat bezárnak, az alkotmányban meg se lehet említeni, hogy kereszténység valaha volt Európában, Isten nem kell, de mi tisztességesen járunk el. Ez a világ legnagyobb gőgje. Mert az ember önmagát hirdeti, önmaga jóságát, Isten kizárja, nem kell nekem se Isten, se megváltó senki, vagyok én olyan tisztességes lám, így állok hozzá ezekhez az emberekhez. Na ez a hitetlenek gőgje. De milyen a hívő gőgje? Amikor a magát hívőnek valló nem engedi, hogy Isten rámutasson a bűneire. Hárít. És mindig a másik a rossz, a másik a bűnösebb, a másik a hitetlenebb, a másik a tévejgőbb. Uram, nem mutass rá szeretetlenségemre, hanyag mentörődömségemre, csitt. Hallgass Jézus, mert ha kiderül, hogy én is bűnös vagyok, pedig megtért, újjászületett hívő embernek vallhatom magam, ha kiderül, hogy bűnös vagyok, mi lesz? Elhallgattatjuk mi is az Úr szavát. Pedig a hívő embernek is megvannak a maga bűnei. És sokszor az a legnagyobb bűne, amikor nem engedi szembesíteni önmagát a bűnnel. Mint a darás csípné meg az ilyen hívő embert. Amikor egyszer mégiscsak kiderül, amikor valaki szóvá teszi, hogy te ott meg ott nagyon-nagyon következetlen voltál, nagyon-nagyon szeretetlen, nagyon-nagyon ostobán viselkedtél, nagyon nem keresztényi módra álltál hozzá, nem, mintha darás csípné meg a hívőt, mindig a másik. A másik a hibás, és nem én. Ez ugyanaz, amit zajlik. Csitt, ki ne esd az Úr nevét, mert a végén még kiderül, hogy miattam van az ítélet. A végén még kiderül, hogy csak az történik Európában, amit mi provokáltunk ki. Azt tesszük, amit főztünk. A tragédia azt, testvérek, hogy nincs bűnbánat bennünk. Sem személyesen, sem az egyházban, sem a nemzetben, sem Európában. Sőt, folyik a nagy mellébeszélés, a nagy elhallgattatás, minden más fontosabb, mint a magunkba szállás. A hívő a hitetlen bűnével foglalkozik, a hitetlen a hívő bűnével foglalkozik, pedig csak ennyi kellene, amit a farizeus mond Jézus példázatában, illetve a vámszedő, bocsássatok meg, a vámszedő mond a Lukács 18-ban, Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. És tudjátok, megigazulva ment haza ez az ember, Jézus Krisztus szerint. Pedig csak ennyit mondott, de a szívből mondta. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Itt az idő, testvérek, mert idézőjelben az asszír birodalom közeleg. Itt az idő, mert van kiút. És így már csak két igét hadd idézzek. Az egyik a kiútról szól, a másik egyben a visszaútról. A visszaútról Isten szeretetéhez. A 95. Zsoltár 6. versétől olvasom. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. És Ézsaiáson át így szól hozzánk a keresztért megbékülő Isten, Jézus Krisztus áldozatát nekünk beszámító Isten, a bűnbocsánat és az örök élet Istene, az evangélium Istene. Így szól ma ez a gyülekezethez. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ámen. Énekszóban feleljünk először a hallott igére, a 457. dicséretünk 3. versét énekeljük. Ó Jézus, szólsz a szívhez, a szó szelíden ér. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan szelíden szólsz hozzánk, pedig nagy a baj a mi életünkben. Feje tetejére álltak a dolgok. Magunkat sokkal jobban szeretjük, mint téged. Meghúzódunk, meghunyászkodunk, nem valljuk meg a te neved. Sok mindenről beszélünk az egyházban is, sok mindennel foglalkozunk, de szeretnénk elhallgattatni, amikor te a bűneinkre mutatsz rá. Könyörülj rajtunk. Szeretnénk szembenézni azzal, akik vagyunk, amilyenek vagyunk valójában. Köszönjük, hogy a te evangéliumod ma is jó hír, örömhír, és az egyedüli gyógyír a mostani helyzetünkben, úgy a személyes életünkre, mint családjainkra és népünkre nézve. Úr Jézus, te a te szent lelkeddel leplezd le a mi vétkeinket, hitszegéseinket, közönösségünket, szeretetlenségünket, törvénytaposó igazságtalanságainkat. Mert le tudjuk nagyon nézni a másikat, a szegényebbet, a gyöngébbet, a hitetlent, aki nem ismer még téged. És tudjuk, hogy bárki jön ide Európában, valóban nem az a dolgunk, hogy lenézzük, megvessük. De ugyanakkor dolgunk, hogy mindenkinek megvalljunk téged. Mert te vagy az uraknak ura, királyoknak királya. Mert te jössz vissza ítélni eleveneket és holtakat. mert te vagy az igaz bíró, aki elé áll az egész emberiség, és a te megjelenésedkor mindenki előtted térdel majd le, és minden nyelv vallani fogja, Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Úr Jézus, így kérünk, hajolj le hozzánk, és fordítsd magad felé a mi szívünket, add, hogy az őszinte bűnbánatból igaz megtérés, megújulás legyen, hogy tudjunk teljes szívből örülni a te bocsánatodnak, Golgotai győzelmednek, tudjunk örülni neked, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Tudjuk elmondani mindenkinek, hogy nem hogy ártana, hanem gyógyít és épít az evangélium. A te megváltásodról szóló örömhír, a bűnbocsánat lehetősége és az örök élet élő reménysége. Ezzel a jó hírrel töltsd meg a mi szívünket, és adj bátorságot, hogy bárhol elmondjuk és ne hallgassuk. Igen, hirdetünk téged, térítünk, szeretettel észhez térítünk. Mindenkit, aki körülöttünk él, és amikor elkészíted, hadd mondjuk el, te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet. Így kérünk, hétköznapjainkban légy jelen és segíts, gyógyítsd betegeinket, vigasztald gyászolóinkat, akik az elmúlt héten kellett, hogy elveszítsék szerettüket. Kérünk, légy ott a magányosokkal, légy ott a gyermeket váró édesanyákkal, a kicsiny újszülöttekkel. Légy ott azokkal a családokkal, akik megkereszteltették a gyermekeiket, de talán elfelejtették, mit fogadtak előtted. Hogy ezek a gyerekek el ne sodródjanak, el ne vesszenek, hogy a jólét, mint istenség, meg ne zavarja a szívüket, a gondolataikat. Kérünk téged, a nemzetért, a hazáért, a határon túlélő magyar testvéreinkért. Kérünk Európa népeiért. Könyörögve kérünk, adj lelki ébredést, adj visszatérést, Urunk, ahogy ígérted, hogy irgalmas szereteted, szíved tárva, lehet jönni hozzád. Krisztusért kész vagy megbocsátani. Dicsőítünk, magasztalunk, hogy együtt lehetünk, áldunk téged, hogy minden gondunkat rád vethetjük. Magasztalunk, hogy vezetsz bennünket, és szólsz, és nem hallgatsz. Dicsőítünk, mert méltó vagy rá. Így kérünk most is, maradj velünk, áld meg családjainkat, szeretteinket, gyülekezeteinket, anyaszentegyházunkat, óvodánkat, iskolánkat. Áld meg gazdagon a te végtelen szeretetedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.
Akkor hirdetem.